Én is köszönöm, mindenki szeretettel várunk a fesztiválot.
Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps bat ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Noyé dans la cohue et dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
Nincs több unalmas buli, félig elszív a cigi. A pohár mélyére néztünk, lányok is voltak mindig. Van egy hely, lenn az utcán, egyszer már megvolt. De hiába van nálad a kulcs, az ajtót nem találod. Megszoktad, te vagy az első, de ezeknek más idők. Zűrzavaros mámolnál, csendben eltűnsz az ében. Van egy hely, lenn az utcán, egyszer már megvolt. De hiába van nálad a kulcs, ajtót nem találom.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc. A Magyar Természetvédők Szövetsége egy kampányt indít a Mi Sokszínű Kertünk címmel. Farkas István a vendégünk, akit kértem, hogy egy kicsit mutassa be nekünk, hogy mi is ez a felhívás, illetve mi lehet számítani. Szia, Farag Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetőséget kaptunk arra, hogy a biodiverzitás barát kert kampányunkat egy kicsit bemutassuk.
Egy kicsit mondjunk egy pár szót magyarul is, miről van itt szó, bár egyre inkább a hétköznapi szóbeszédbe a biodiverzitás természetes kifejezésé válik, de azért, hogy miért fontos ez, és hát mit jelent itt a kert ügyben, amire ti gondoltatok, ami miatt ezt a kampányt indítjátok?
Hát ugye az élővilág megvédése, az egy nagyon fontos dolog, mivel hogy az élővilág sokszínűsége adja nekünk embereknek az élet lehetőségeinket. Tulajdonképpen majdnem minden dolog, amitől az életünk fizikailag függ, az élelem, a tiszta ivóvíz, de még maga a levegő is, a földnek a levegője, az a biológiai sokféleség, a biodiverzitástól a élőlények alakították ki nekünk. Na most az elmúlt időkben egyre világosabbá vált, hogy ezt az élő világot nagyon sok veszély fenyegeti, és csak
az ember a legnagyobb veszély az életben.
Igen, ember is az emberi tevékenység. És ezzel az egész élővilágnak az immunrendszerét gyengítjük. Mi egy olyan kampányt indítottunk, hogyha a kertünkben teszünk néhány kicsi dolgot, akkor egyrészt hozzájárulunk ahhoz, hogy az élővilágot ott megőrizzük, és így hozzájárulunk az egész Magyarország sokszínűségéhez. Másrészt ezek az élőlények, azok segítenek megvédeni a mi terményeinket, amit termelünk, és egy sokkal egészségesebb, és egy jobb minőségű, és jobb mennyiségű ételhez jutunk ugye a kertjeinkben. Ezért indítottuk ez a Mi Sokszínű Kertünk kampány, amiben praktikákat ajánlunk a kiskertekkel vagy nagyobb kertekkel rendelkező állampolgároknak, családoknak, de akár iskoláknak, munkahelyeknek, akinek udvaruk van.
Tehát akkor nem egy korosztályhoz kötődik ez a ti kezdeményezésetek, hanem felnőttek, gyerekek.
Van egy kicsi udvara, azt tud tenni ezért, vagy pedig akár a balkonunkon is tehetünk, hogyha például a balkonunkon virágokat nevelünk, akkor ehhez a méheket, a beborzókat szolgáljuk. De például, hogyha a kertünkben nem kaszáljuk le azonnal, vagy nem nyírjuk le állandóan a füvet ilyen kicsire, hanem meghagyunk egy részt, amit évente egyszer kaszálunk, vagy egy bizonyos részt akár egy-egy évben kihagyunk a kaszálásból, akkor ezáltal nagyon sok növény el tudja hajlítani a magját, túlél, és sokkal sokszínűbb lesz a kertünk.
Ez a méhlegelők, ugye, hogyha jól tudom, ez az, szintén egy mozgalom szinte, ha jól veszem ki, ilyen kívülállóként figyelve ezt vagy az itteni történéseket. Azért érdekes, amit mondasz, mert tegnap hirtelen gondolkodtam most, hogy elkezdted mondani, hogy hol is olvastam, aztán rájöttem, hogy a Facebookon Bardóczi Sanyának egy felhívását, vagy kezdeményezését, ahol aki arról beszélt pont nagyon hasonlóan, amit te mondtál, hogyha belvárosban lakunk valahol, akkor is vannak esélyeink, hogy valamit ebből a zöldítésből végezzünk. És volt egy reflexió, egy ugye tipikus beszólás, hogy na de ezek között a nagyon rossz körülmények között Isten őriz, hogy ott valamit neveljenek, és akkor én azt a gyerekemnek odaadjam. És akkor erre is egy nagyon, te talán ismered Bardóczi Sanyának ezt a nagyon kifinomult levelezését, valami nagyon szelid ajánlást arra is tett, hogy legalább a levegőcseréhez, meg nem tudom, mindenhez lehet hozzájárulni, és még talán ajánlott is, de hogy egyre inkább szerencsére napirenden van, hogy mit tudunk tenni még akár ilyen nagyon körülhatárolt, vagy ilyen megfosztott területeken is, mint mondjuk egy bérház, aminek erkélye van, vagy udvara van, vagy valamilyen. És azt hiszem, te is ezzel kezdted éppen, hogy még az udvarok is, a szűkebb udvarok, a városon belüli udvarok is lehetnek célhelyei ilyen felhívásnak.
Igen, hogyha van egy-két fa ezen a területen, és csak például, hogy amikor elhalnak a fák, és hagyunk egy-két lehullott nagyobb ágat, hogy ott elkorhadjon, akkor rengeteg rovarnak adunk lehetőséget, uh-huh. hogy ők ott táplálkozzanak, hogy elbújjanak, és ezzel ők hozzájárulnak, hogy a többi fát meg fogják védeni, például elevél tetvektől. Vagy pedig, hogyha van egy kis kertünk, és arra vigyázunk, hogy ott mindig legyen víz, vagy egy kis tavat alakítunk ki, vagy kirakunk néhány edényt, amiben vizet cserélgetünk, akkor így mind a rovarok, mind a madarok ivóvízhez juthatnak. És akkor egyből sokkal diverzebb és sokszínűbb lesz a kertünk. De az is jó, hogy olyan virágokat ültetünk, amik folyamatosan virágoznak, szóval egészen a korai tavasztól a késő őszig, akkor mindig lesz a beporzóknak táplálék. Szóval, hogy ezeket a praktikákat osztottuk meg a kiadványainkban, a honlapunkon, és várjuk azt, hogy mindenki, családok, iskolák, aki kedvet kap ehhez, az fényképezze le, hogyha csinál valamit, vagy eleve csinál, mondjuk komposztál például otthon, vagy nem nyírja le a füvet állandóan, és ezt a fényképet feltölti az oldalunkra, megad néhány adatot magáról, és ezt a képet kirakjuk, ezzel is megmutatva, hogy mi magyar emberek mennyire szeretjük a sokszínű kertünket. Másrésztről pedig egy nyereményjátékot is indítottunk, hogy már sorsolni fogunk az ősz folyamán, amikor ez a kampány lezárul, és kerti eszközöket adunk ajándékba, könyveket, amik segítenek a sokszínű kert ápolásában, vagy pedig, hogyha iskolai csoportok, óvodák jelentkeznek, akkor tanulmányi kirándulásokat sorsolunk ki köztük. Szóval, hogy ilyen,
ez egy elég tartalmas kampány. Nézem, hogy október 20-áig hirdetitek, igen, hogy addig lehet jelentkezni. Igen. És akkor mi a jelentkezőnek a dolga, még ezt befejezésként foglaljuk össze, hogy mit kell csinálni?
Az a lényeg, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége oldalára, az MTVS-húra, ha valaki fölmegy, akkor ott megtalálja a MTVS-hú oldalon a mi sokszínű kertünk kampányt, és akkor ott letöltött kiadványokat, megnézheti az ötleteket, és ott van egy olyan felület, ahol fel lehet tölteni uh-huh. képeket, és ugye egy rövid leírás.
Közben oda mentem, ez nagyon egyértelmű, és nagyon jó kis látványos kis oldal.
Igen.
István, nagyon szépen köszönöm, reméljük, hogy sokféle csatornánk is, ahogy dolgozom, mi ebből egy vagyunk csak, de hogy néhány emberhez eljut, vagy egymásnak adják az emberek. Nagyon szépen köszönöm, Farkas István volt a vendégünk az elmúlt percekben.
Várjuk a képeket.
A Magyar Természetvédők Szövetségének az oldalára. Köszönöm szépen, minden jót, szia!
114, 115, 116.
117 perc.
Az Építész Fórum című internetes folyóiratban egy érdekes hírre akadtam. Díjat kapott a magyar projekt az új európai Bauhaus programban. Fiataloknak, egy magyar fiataloknak egy csoportja készített egy programot, és ez kapta a díjat, de ennek a részleteiről majd mindjárt jóval többet fogunk tudni. Úreszti az egyik szereplője ennek a csoportnak, a vendégünk. Szia!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
Mesélj egy kicsit a magatokról, aztán a projektről, és aztán majd meglátjuk, hogy mindenről beszélünk.
Jó, rendben. Ez úgy alakult, ez az egész történet, hogy én tekes voltam, ami ugye a társadalom elméleti kollégium.
Igen, nem a terror elhállító központ, erre érdemes figyelni, hiába igen. Betű szó hasonló, igen. Tehát ez egy békés dolog.
Ez abszolút egy békés dolog, ez a társadalom elméleti kollégium, ami Magyarország második legidősebb szakkollégiuma. Ennek voltam a tagja, ameddig egyetemista voltam, most pedig öregtekes vagyok.
És milyen szakon végeztél, vagy mit?
Én nemzetközi tanulmányokat tanultam alapszakon, és humán ökológiát mesterszakon.
Tehát az ELTE-n.
Az ELTE-n, igen.
Lányi
igen,
vagy
igen.
Sánta, Takács Sánta András tanszéken, igen.
Igen. Igen, az a TEK egyébként a Corvinushoz tartozó szakkollégium, de mindenhonnan veszünk fel, mindenféle egyetemről jöhetnek hozzánk emberek, de alapvetően társadalomtudományokkal foglalkozunk, azon belül is kritikai társadalomelmélettel, globalizáció kritikával, feminizmussal, hasonlóakkal, politikai gazdaságtannal.
De ez valahogy egy ilyen építészeti vagy építészeti tervezési programnak körvonalazódik, amit erről én olvastam. Hogy kerül ide egy humán ökológus?
Igen, hát úgy kerül ide egy humán ökológus, hogy én nagyon szeretem a teket, én nagyon-nagyon szeretem szakkollégista lenni, viszont
annyit
jelenlegi...
mondjuk még el egy pillanatra, csak ilyen zárójelbe, de nyugodtan azért kifejtve, hogy a TEK az egy nagyon érdekes hozzáadott értéket adott az egyetemi tanulmányokhoz, ugye? Hát mi volt a lényeg ennek azért arról egy pár
igen,
három
a adatot. Szakkollégiumok azok olyan önszerveződő közösségek, akik együtt is laknak, együtt döntenek a dolgaikról, kurzusokat szervezünk magunknak,
tehát az egyetemi, folyam mellett kívül. Egy párhuzamos dolog. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy ilyen TEK csoportban nem az egyetemi, nem így hívják ott, hogy évfolyam, de szaktársaid vannak, hanem tök másokkal tudsz,
igen.
Miközben végzed a szakot is.
Igen, igen, igen. És a szakkollégiumi létnek nagyon fontos része az együttlakás. Tehát az, hogy ez egy ilyen, a TEK-et mi időnként egy ilyen életmód kísérletnek is hívtuk. Tehát nekünk most a Rádai kollégiumban van helyünk, és ott 35-en laktunk együtt, amikor például én aktív tag voltam, viszont ez a helyünk a Rádai kollégiumban elkezdett hát egyre
szűkülni.
Nehezebben fenntarthatóvá válni. Hogy így fogalmazzak, igazából nagyon-nagyon megdrágultak, nem csak az albérletárak, meg a lakásárak, de hogy erről kevesebb szó esik, a kollégiumi helyek is Pesten.
Na, és akkor térjünk ide-vissza, csak egy kicsit a TEK-re egy villantást, vagy egy pillantást vetettünk. Na, és itt van egy olyan csapatotok, aki valamihez kezdett, tehát hogy jutottatok ehhez? Mert itt egy konkrét programról van szó, egy konkrét projektről, ha jól értettem a leírásban.
Igen, igen, ide úgy jutottunk, hogy... Ugye elkezdtünk gondolkodni ezen az egész ilyen problematikán, hogy akkor hol fognak lakni a tekesek, meg hogyan lehet, egyébként is hogyan lehet kezelni ezt a problémát, hogy egyetemistáknak ja, nincsen.
Tehát a saját helyzetetek volt a motiváció
igen,
egyik legnagyobb
erős
pontja.
Igen, de hogy egyébként is egyetemistáknak nincsenek megfizethető opciók nagyon a lakhatási szempontból. És akkor így kezdtünk el egyfelől ingatlanokat keresni, másfelől pedig együttműködni a szakival, aki ebben a pályázatban a másik nagyon fontos szereplő. A szaki, az egy másik betű szó következik, a szövetség a közösségi ingatlanfejlesztésért. Róluk pedig azt kell tudni, hogy ők alapvetően non-profit ingatlanfejlesztéssel foglalkoznak, egy ilyen közösségi tulajdoni alapon, aminek pedig az a lényeg, hogy egyszerűen nem azért szeretnének lakhatást, vagy ingatlant fejleszteni, vagy lakhatást biztosítani, hogy ezen bárki is meggazdagodjon, hanem azért szeretnének, hogy ez be tudja tölteni a lakhatási funkciót emberek életében, ezek az ingatlanok.
Ez egyre izgalmasabb, amikor mindent a fogyasztásra épít itt minden a környezetünkben, de vannak olyan kezdeményezések is, a mi rádiónk is egyébként ilyen, ami inkább egy kicsit a közösségnek, az emberi kapcsolatoknak az emancipációját tekinti, vagy a civil kurázsit, az öntevékenységet, a polgárias magatartást. Szóval nem akarok most már egy közhelyeket tovább sorolni, de pont ezt hogy tartja fontosnak, hogy ne a fogyasztásra, hanem a együttélésre fókuszáljunk. Tehát a ti csapatotoknak egy ilyen hátsó szándéka van, ezt most idézőjelben mondom, nyilván nem, és nem iróniával. És hogy ennek kapcsán, tehát egy ilyen kollektív, az is volt, azt hiszem, a címe a ti csapatotoknak, hogy kollektív tulajdon a közösségekért, legalábbis a sajtóanyagban ezzel a címmel.
Igen, valami ilyesmi.
És akkor mit csináltatok ti tulajdonképpen, azon kívül, hogy erről gondolkodtatok, hogy hogy lehetne egy működőképes és megfizethető és élhető közös teret, lakó és tanuló teret. Csináltatok erről egy fantáziatervet, vagy valami konkrét dologba kezdtetek?
Elkezdtük, ugye nagyon sokat kerestünk ingatlanokat, és ez most, ami érdekesnek tűnik a mi számunkra, meg amit ebbe a pályázatba is beleírtunk, ez egy józsefvárosi ilyen volt iparterületen található elég nagy ingatlan, azt hiszem 2700 négyzetméter körüli alapterületű, 4 szint, amiből ez egyik alaksor, és ez nagyon izgi, mert ez a Ganc telepen van, a régi Ganc telepen, a Népligetnek a környékén, és akkor erre az ingatlanra csináltunk egy tervet, és tulajdonképpen ez adta a pályázatnak is az alapját. A mi terv most már nem csak a Technek a lakhatásáról szólt, tehát nem csak egy kollégiumot képzeltünk el ebbe az ingatlanba, hanem azon is elkezdtünk gondolkodni, hogy jó, de hogyha már belevágunk egy ilyen projektbe, és itt van ez a szimpatikus helyszín is, akkor már miért ne lehetne úgy megcsinálni, hogy akkor abba csináljunk mondjuk még ilyen szolgálati vagy szociális lakásokat, miért ne csináljunk más civil szervezeteknek irodát, vagy ilyen közösségi tereket. Ugye az is tök nagy probléma a civil szervezetek számára, mondjuk az irodahelységeknek, vagy a tereknek, ahol létezni tudnak, a biztosítása is jelenlegi ilyen budapesti ingatlanpiacon, meg az alaksorba akkor rakni valami raktárat. Szóval, hogy minél több funkcióval, egy minél komplexebb ilyen épületet, vagy mint a projektet létrehozni, ezen kezdtünk el gondolkodni, és akkor ezt a díjat is ezzel a tervünkkel nyertük a New European
Tulajdonképpen, ha jól értem, akkor elképzeltetek egy házat, ezt valami konkrét házat kikerestetek, hogy arra képzeltétek el, hogy legyenek, hogy is mondjam, hogy kereteljenek. Ez valami biztatás, vagy valami ígéretféle volt, hogy ez lehetne esetleg reálisan is egy realizálható, megoldható változtatás, vagy pedig ti csak akartatok egy épületet, amin kipróbáltátok, hogy milyen tervezni együtt?
Nem, ez abszolút van. Tehát
ez a Józsefvárosban ez egy önkormányzati tulajdonú?
Nem. Ez a Ganc telepen egy magántulajdonú épület, ami eladó. És igazából pénzügyi tervek készültek már erre, több ilyen pályázati folyamatban benne vagyunk. Tehát ez a New European Bauhaus, amiről most beszélünk, vagy aminek az apropóján ez kilakult, ez egy aspektusa ennek az egésznek, vagy egy ilyen szelete, ami láthatóvá vált. De hogy igazából mi nagyon próbáljuk úgy összerakni ezt a tervet, meg ezt az egész ilyen koncepciót, hogy ez minél több lábon álljon, és ennek része a pénzügyi terv összerakása, egyéb befektetőknek a keresése, más alternatív forrásoknak.
Tehát akkor valójában ez a díj, ez nem egy olyan pénzügyi támogatás volt, amiből ez a díj megvalósítható, hanem ezt a munkát valamilyen módon elismerték, és ha jól tudom, mintha ilyet is olvastam volna, vagy lehet, hogy csak én képzeltem bele, hogy talán még azt az ígéretet is immanensen így benne volt ebben az anyagban, hogy segítenek talán más befektetőknek, vagy másoknak hogy ismerjék meg ezt a helyet, hogy hát ha partnereket találtok, vagy ezt csak én képzeltem bele?
Ez most fent van, ez a nyitottságunk, vagy ez erre való
igény. De hogy ez a szervezet, amelyik ezt lebonyolította, ez a New European Bauhaus, vagy ez a díjnak a neve talán, szóval aki ezt a pályázatot hirdette, ő kínál valamit, ha más nem a saját presztízsét, hogy ez, ami itt valahogy nyer, az talán nagyobb bizalommal, vagy nagyobb támogatásra számíthat a külvilágtól?
Ilyen értelemben igen, igen. Tehát, hogy azért a New European Bauhaus az egy elég nagy presztízsű díja, vagy ez egy elég nagy ilyen dolog. Ugye mi kvázi a legkisebb, vagy legbelépő szintűbb kategóriában nyertünk, tehát, hogy mi egy ilyen fiatalok kis csoportja vagyunk, akik még ott is két részre volt bontva, vagy voltak, akik már elkezdték a projektet, vagy már tartanak a megvalósításban tényleg valahol. Mi meg egy ilyen a legkisebb ilyen koncepció kidolgozási részben voltunk. De ugye, hogy a Bauhaus az egy tök nagy programja az EU-nak, és ugye itt arról van szó alapvetően, hogy ez is az ilyen nagy zöld csomagoknak a része valahogyan, és akkor hogyan lehet ezt szociálisan, inkluzívan, kulturálisan és művészetileg szépen, és mégis zölden megcsinálni. És ugye a mi projektünkben ezek mind nagyon szépen szerepelnek.
Igen, most közben rátaláltam a szövegre, hogy azt írja, hogy nem pénz biztosít, hanem esetleg további partnereknek lehetőséget, vagy finanszírozók bevonására, de lehet, hogy akkor ez a szervezet már nem a szervezet biztosítja, hanem ez a díj, amit föl tudtok sorakoztatni, vagy föl tudtok sorolni.
De egyébként pénzt is kaptunk.
Uh-huh. De hát igen, ebből nem lehet talán egy ilyen nagy, persze nem tudok a zsebetekbe turkálni, de nem. Ebből nem lehet egy ilyen nagy épületet, mert ez egy, ahogy néztem ennek a fotóját, ennek a gyárépületnek, hát ez egy jókora összeg. Mekkora nagyságrendileg, mekkora az, amit ti csináltok, mondtad, hogy egy pénzügyi terv is kellett hozzá, 4 szint, mondjuk ebből, még ha az a szuterén, vagy az alapszint az a szuterén is, de mekkora nagyságrendileg, amiből ez realizálódhat,
ez
emlékszel erre?
Több százmilliós beruházás. Uh-huh. Igen,
hát igen, de ez egy projekt. És azt én nem is pontosan értem, hogy magántulajdon, ez egy embernek a tulajdona, vagy valami közösségi, tehát én teljesen abban a hitben voltam, hogy ez az önkormányzati, és talán valami biztatást kaptatok, hogy na, ebbe próbáljatok bele investálni energiát, de akkor ez nyilván nem így van.
Nem.
De ennek a magántulajdon jellege az most lényegtelen talán, vagy nem tudunk arról többet.
Igen, ez lényegtelen szerintem, hát
jó,
igen, szóval megvásárolnánk ezt az ingatlant, és akkor utána lehetne ezt közösségi tulajdonba helyezni.
És amikor ez elkészült, hát egyrészt nyilván vannak ilyen mérföldkövei egy ilyen tervezési folyamatnak, ahogy elkezdtek erről a fantáziálni, aztán találtok egy épületet, ami a kereteket kínálja, hogy gondolkodjatok, ha nem jól sorrendben mondom, akkor nyugodtan igazíts ki. És aztán már valószínű, hogy itt rajzolásról, számításról is arra is sor kerül, de hogy lehet, tehát hogy tud egy szervezet föllépni, hogyha ezt meg akarná valósítani? Tehát most mi történik? Ti örültök annak, hogy nyertetek, de vannak valamilyen belátható következő lépések, stációk?
Igen, most